Nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hol van az ő Istenük? A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 119. Zsoltár első versével kezdjük meg az Isten tiszteletet. Hallgassuk meg, miképpen szereztem Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, az 1960-as években nagy divat volt az úgynevezett futurológia tudománya, és volt egy nagy bűvös évszáma, hogy ez a 2000. esztendő, és arról szóltak a könyvek, tessenek parancsolni, helyet foglalni, nyugodtan előre jönni. Arról szóltak a könyvek, hogy mi minden válik lehetségessé az ezredfordulón. Egy lehetséges aranykort valószínűsítettek. Erre nagyon jól emlékszem, abban az időben ez nagyon foglalkoztatta az embereket. Aztán ez ugye elhalt a következő évtizedekben, és most megint nagyon erőteljesen előtérbe kerül ez a bizonyos jövőkutatás, csak most már egy kicsit másképpen. Eltelt majd 40 esztendő, és amit akkor 100-200 évre prognosztizáltak, hogy talán ha így marad és nem vigyázunk, akkor ez meg ez, de ez most itt van, a küszöbön van. Most már ez teljesen világos mindenki számára, aki ezzel foglalkozik, és ezt csak illusztrációnak hoztam fel arra, hogy a jövendő a legtöbb gondolkodó szerint már nem úgy működik, ahogy annak idején ezt gondoltuk, azt gondoltuk tudniillik róla, hogy ez valamilyen önálló dolog, ami úgy jön felénk, és hozza a megoldásokat. És akkor jön a jövő, a boldog, szép jövő, és megoldja, majd minden meg lesz oldva, valahogyan megoldódik. Ma már nagyon világosan tudjuk, hogy a jövő az nem önálló dolog, a jövendő az itt van, mi vagyunk, 60-as évek jövője, itt vagyunk, ahogy vagyunk. Hát nem ilyen jövőt képzeltek 1960-ban. Tehát mit jelent ez? Az, hogy az a dolgunk, hogy a jelenben itt most hozzuk létre a jövőt. Vagy nem lesz. Vagy legkevésbé az, amire számítottunk. Nem bízhatom a gyerekemre, az unokámra a jövőjét. Az én dolgom itt és most az ő jövője. Vagy megcsinálom neki most, pedig már akkor nem is élek, vagy pedig ez a jövő nem lesz kívánatos jövő. És hát ezért mondom el ezt az egész gondolatsort, mert a hitbeli nevelés ezt jól ismeri, ezt a fajta szemléletet. Igaz, hogy élő hitet nem tudok adni, hogy majd hitre jut, de nevelni, esélyt adni rá lehet, és az itt és most az elkövetkezendő években, évtizedben kell. Ezért is haragszom és harcolok minden ilyen megnyilatkozás ellen, hogy majd a gyerek eldönti, nem dönt el semmit, mert kivettem a jövőt a kezéből. Tehát azt gondolom, hogy világos ez a dolog, hogy most adjuk a kezébe ezeket a fontos ismereteket, majd egy-két éven belül már, hogy legyen esélye, lehetősége valóságos döntéseket hozni élete, az ő lelke legfontosabb kérdéseiben. Mert itt és most érvényesek egy gyermek életére az Isten ígéretei, amelyeket a keresztségben megkap, ahogyan ezt Jézus is mondta, veletek leszek minden napon. És ehhez, vagy ez a szülő keresztülő feladata elkövetkezendő időben, ehhez itt a közösségnek a segítsége, gyülekezetnek, mondjuk így, hogy megvannak az emberi feltételei, amelyeket Isten megáld az ő kegyelméből, meggazdagít, hogy ez így lehessen. Jeltek, hallgassuk meg a szülő keresztülő fogadalom tételét, kérem, hogy álljon fel a gyülekezet. Először is tehát megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga önként vallást tesz az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt az új életet, megköszönjük, hogy testben, lélekben egészséges. Megköszönjük, hogy olyan családba születhetett, ahol mindent megkap, hogy jó indulása van az életbe. És köszönjük, hogy olyan helyre született, hogy nem csak az emberi oldal fontos, hanem fontosak a te ígéreteid is. És ezért könyörgünk most azért, hogy pecsételd előtt, hogy a te ígéreted beteljesüljön, a keresztségben adsz a te szent lelked által. Így kérünk most, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Míra, én téged a keresztelek az Atyának, és a Szent Lélek Istennek nevében. Amen. Istenem, állj és őrizd meg a kis életet, adjon és kedvelni szépen a növekedés, lehessen szüleinek keresztül legyen örökére, annak szerint egy házunknak felnőtt szép és mindig tartja, ekkor részes a 159. dicséretet
keressük ki és énekeljük az első hat versét a már megtanult Zsoltár dallamra, 259. A mi segítségünk, vasárnap ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részéből a 20-tól a fejezet végéig.
Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjed és megerősödött. Amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Makedóniát és Achaiát bejárva Jeruzsálembe megy, és így szólt. Miután már ott voltam, Rómát is meg kell látnom. Elküldött Makedóniába kettőt azok közül, akik nekik szolgáltak, Timóteuszt és Erasztuszt. Ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Abban az időben nem csekély zavargást támadt az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Eperzusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondta, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak ez a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, aki egész Ázsia és egész földkeresség tisztel, el fogja veszteni a dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efezeusi Artemis, az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a makedón Gaiust és Arisztaszt, a Pál úti társait egy akarattal színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik, a másik azt kiáltozta, gyűlést ugyanis zűrzavarba torkolott, és legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelményre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetetlen hallani mindegy két órán át, nagy az eperzusi Artemis, végre a város jegyzője, lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efezusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy istennő Artemis templomnak és az ő égből leszánt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem káromolják a mi Istenünket. Hadd tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók. Pereljetek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, és a törvényes népgyűlésen, azt azt is el lehet intézni. Mert így az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, és nincs ugyanis semmiféle oka, amelyen meg tudnátok magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Eddig tartott az Isten igéje.
Isten teljé áldottá az igéje szívünkbe fogadását, nyertek csendesedjünk el és imádkozunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy itt lehetünk békességben, ebben a templomban is dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged. Megköszönjük néked azt, hogy élő Istenünk van, akihez odafordulhatunk, akit megszólíthatunk, aki annyiféle módon válaszol. Ez nem kell más, csak belsőnket megnyitni, hogy valóban halljuk, amit hallani kell, valóban lássuk, amit látni kell. Köszönjük, hogy itt van előttünk látható, hallható, hirdetett módon az igéd, hogy az urasztala megterítetett, hogy az írás előttünk van, hogy hallhatjuk, hogy meg fog szólalni az ige emberi szavakon keresztül, érthető módon elérkezik hozzánk. Mindezeket a csodákat a te kegyelmednek, szeretetednek köszönhetjük, hogy nem mentél el mellettünk, hanem fölemeltél, megtisztogattál, meggyógyítottál, mint úton heverőket, mint tehetetleneket, hogy emberekké váltunk azáltal, hogy te megszólítottál, hogy beszélgetni kezdtél. Hadd könyörögjünk ma is ezért a csodáért. Hadd könyörögjünk azért, hogy megértsük a te akaratodat, hogy belekerüljünk a te világodba, hogy onnan vegyünk erőket, érintéseket, és aztán ezt fel tudjuk mutatni mindazoknak, akik még nem ismernek téged, akik keresnek, vagy éppen nem is keresnek. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy váradjanak ide. Ki egy... Akkor áldás, békesség, felbiztos. Nagyon cincogós volt. Eszembe jutott most, szépen kisütött reggel a nap, hogy milyen volt, amikor az utolsó iskola kezdés előtti nyaram, héten rádöbbentem arra, hogy ősszel iskolába kell menni. Szóval nagyon élesen és nagyon, mintha csak tegnap történt volna, hát bevallom nektek ezt, hogy pontosan 50 évvel ezelőtt volt, azért ez már nagyon sok idő egy ilyen kisgyermeknek. És az akkori kisgyermek játszó pajtásommal ott támasztottuk a falat, mezitláb, mert akkor mezitláb jártunk, és azon meditáltunk, hogy most már valami borzasztó lesz ősztől, mert vége a játéknak. De azért még vigasztalottunk, hogy ma nyaranként azért mégiscsak, még azon nagyon soknak tűnt az a 2,5 hónap, hogy azért lehet még játszani. És hát jó helyen is laktunk, mert mindössze 3 bányató volt a közelben, egy nagy erdő, repülőtér, mindenféle olyan dolgok, amelyre nem lett volna szabad bemenni. Tehát egész nap kint voltunk, egész nap játszottunk, és nagyon jó volt ezeken a nyarakon, az erdőben, a mezőn, homokbányákban. És én csak azt akarom nektek mondani, hogy most itt a nyár, most játszatok egész nap, nekem ne unatkozzatok, nehogy anyátok ezt hallja, hogy nem tudok mit csinálni, unatkozom, ugye, ilyen nincs, mert ősszel, ugye, lejár a mandátum, mert tessék játszani egész nap, reggeltől estig játszani, megkeresni hozzá a barátokat, jó, ügyes játékokat kitalálni kinn az udvaron, az erdőben, minél kevesebbet a televízió alatt, jó? Hát akkor köszönöm szépen, tervusztok, áldás, békesség. Az ige hirdetésre készüljünk a 171. dicsérettel, megáll az Istennek igéje. az az ige, melynek alapján előttetek Isten szent lelke segítségül hívásával az üzenetét hirdetni szeretném. Így hangzik az apostolok cselekedetéről írott könyv 19. rész 20. versében. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma az Isten igéjének ijesztő hatalmáról szeretnék szólni. A ijesztőt az többféleképpen is lehet érteni. Mindenekelőtt erről a meghökkentő, megdöbbentő hatalmáról szeretnék szólni. A felolvasott íge előtti történések is érdekesek, ha valaki a kalauz szerint követi nagyjából az apostolok cselekedetét. Tudjuk azt, hogy évekig prédikál Pál, bibliaiskolát tart Efézusban, és ennek a nagyon intenzív munkának lesz a következménye, hogy összehordják az emberek, keresztény élet emberek a különböző ilyen varázs könyveket, praktikás írásokat és asztrológikus könyveket, amik akkor is jó drágák voltak, és egy nagy mágián elégetik, tehát egy nagyon erőteljes szellemi fordulatot jelent ez, különösen abban a világban. A misszió tehát nem csak Krisztus szeretetének, Isten bűnbocsátó kegyelmének a hirdetése, amit nagyon kedvesen, szépen el szoktunk mondani szelíden a templomban, ugye, a megszokott, megnyugtató hangnemben, hanem a misszió hadüzenet is. Az evangélium gyógyítja a keresőt, a szenvedőt, az elveszettet, de nincs közössége az idegen szellemmel, a pogány kultusszal. Az evangélium nem tud kiegyezni, nem tud keveredni sem vallási, sem erkölcsi kérdésekben, az istentelenséggel, vagy az erkölcsi csúfságokkal. Tegnap egy távoli rokonomnak az esküvőjén voltam, és találkoztam ott a régi ismerősökkel, és nagyon meglepett az egyik unokatestvérem kérdése, vagy mondata hozzám, aki magas, már jó 45-46 éves, és azt mondja, hogy én ezt mostanáig nem tudtam, nem sejtettem, hogy a vallásos emberek, legalábbis magukat azoknak mondó emberek erkölcse nem feltétlenül fedi a vallásosságukat. Hát, mit lehet erre válaszolni? Erkölcsi életük nem azonos a vallás erkölcs követelményeivel, és magukat vallásosaknak nevezik. Hát azt kellett mondanom erre, hogy amikor hívő emberekről beszélünk, akkor nem ezekre gondolunk, vagy nem egészen ezekre gondolunk. A vallásos gyakorlat nem azonos az evangélium életvezetéssel, azért ennyire legyünk realisták és felnőttek. Vagyis ez azt jelenti, hogy bár fontos nekik az a fajta jelenlét, de nincs az életük az íge hatalma alatt. Még nem történt meg az evangéliumi hadüzenet az életükbe. Ezért olyan izgalmas ez a történet, mert elbeszéli, hogy mi a következménye annak, ha az Úr ereje által az íge hatalmasan terjed és megerősödik. Kicsit tudnunk kell erről az Efézusról, bár dolgot nagyon izgalmas, érdekes világ volt ez, ott volt tudnék a világ egyik csodája, az ókorban az efézusi Artemis vagy Diana templom, valami hatalmas építmény, 133 méter hosszú, 69 méter széles, és 128 darab fantasztikus oszlop tartotta ezt a templomot, majdnem 20 méter magas oszlopok. Hát el lehet képzelni, hogy milyen döbbenetet keltett az emberekben és csodálatot, és benne a híres istennő, aki mai szemmel nem valami vonzó szobor volt, de nagyon hatásos, mert be volt folyálva a lába, mind a csecsemőnek, a kezébe kalászok voltak, anyamellből faragtak neki 12-t, de a termékenységet, mint egy képviselve, fejen fölött a hold, és egy szarvas tehén a kísérője. Tehát ez egy totális, úgynevezett termékenység. Istennő volt, aki nagyon elterjedt volt a földközi tenger medencéjében. Arról is tudunk, több 30-nál több kultusz helyett, ez efézusi Diana templomát ásták ki a római birodalom területén. Hát ez egy nagyon jelentős centrum, és az idegen forgalmát ennek köszönhette. Százával, ezrével, sőt tízezrével mentek az emberek az efezusi Artemis templomba, ugye kiváltképpen az asszonyok, nők hódoljanak a nagy istennőnek. Ide tartozik még ez, hogy 400 évvel Pál előtt egy görög ember fölgyújtotta ezt a templomot, ő volt a Herosztrátosz, aki azért gyújtotta föl az Artemis templomot, ezt a csodálatos épületet, hogy a neve fönnmaradjon. Ugye, igaz, hogy negatív módon, de mondjuk így, hogy a média tette a dolgát, és megőrizte ezt a nevet. Templomot persze helyrehozták, és újból a kultusz középpontja lett. Tehát ezt érdemes tudni, mert ebbe a városba megérkezik egy alacsony kis gyenge, hajlott hátú ember, Pál apostol, aki semmi más nem tud, semmi más eszköze nincs, mint az, hogy hirdeti a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Világos, hogy nem Pál az erős, hanem, ahogy olvastok, az Úr ereje hatalmas. Ezért Pál nem finomít. De meg sem merni azt tenni, hogy elkezdi kicsit finomítgatni az Isten igéjét, mert akkor magával, az élő Istennel szállna szembe, mert pontosan erről van szó, hogy az ige gyógyít, új életre hív, bekötöz, megvigasztal, de az ige hadüzenet is. Mi is történt ott jó 2000 évvel ezelőtt, ugye ez a bizonyos Demeter, az egyik fő vállalkozó, fölfedezi, hogy baj van. Az Artemis kultusznak az ipara van veszélyben. Maga Demeter és társai igazi felvilágosult kapitalisták, és ezt mondja ugye Demeter, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. Nincs vita, nincs mese, az Artemis kultusz, ez erről szól. Ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De az egész a város idegenforgalmához kapcsolódik, az ötvösök pedig nagyüzemi módon szinten állítják elő a templomocskákat, az Isten szobrokat, akkor van elképzelésünk szintén a méretekről, hogyha tudjuk, hogy a színházba, ahol aztán bemennek oda népek, ott 25 ezer férőhely van. Ugye egy mai nem kicsi stadion, amiről ott szó van. Tehát virágzott a vállalkozás, nagyon sok embernek munkát adott, jó kereseti lehetőséget, tehát több száz, vagy talán több ezer ember is dolgozott ebben az iparban. És megérkezik Pál, aki nem csak azt prédikálja, hogy Jézus szeret téged, testvérem, hanem hadüzenettel jön, amiket emberkéz alkotott, azok nem istenek. És figyeljük csak meg, nem elég ilyen értelemben az evangélium, hogy az Isten szeret téged, testvér, érted is személyesen meghalt a megváltó, pedig ennél valóban nem kell több, de Pál hozzáteszi, Artemis nem Isten, a temploma is semmi. És így lesz olyan erőteljes az üzenete, hogy veszélyt szimatolnak az ötvösök. A nagy vállalkozók. Milyen érdekes, hogy egyébként bank is volt ott a templom, hogy a pénzvilág rezzen először össze az evangéliumra Efézusban. Nem úgy megy az üzlet, mint eddig. És mit is mond tehát nekünk ez, ahogy az érdekek szövevényében egyszer csak megszólal az evangélium? Az, hogy válaszúton van a kereszténység. Tudnélik, ige az Úr ereje nélkül, ez mindenkinek jó. mindenkire kiterjed az Isten szeretete, mindenki belefér, és nem firtatjuk az egyéb kérdéseket, mert egyetemesen igaz, hogy az Isten szeret. Vagy pedig az íge az Úr erejével. És Pál világosan tudja, hogy ez hadüzenet is, nem egyszer kell neki menekülnie. Ugye hol is kezdődik ez a küzdelem? Ott, hogy néven nevezzük a dolgokat. Itt Efézusban erről szólt, hogy az ember kész csinálta dolog, nem Isten. Néven vannak nevezve a dolgok. Néven kell nevezni a bűnt, a nyomorúságot, a hazugságot. Nem könnyű. Ez manapság közfelháborodást okoz. Beszéljünk inkább a szeretetről. Beszéljünk a megértésről, bűnbocsánatról. És valóban mind-mind abszolút igaz, de csak majdnem. Csak éppen az Artemis dicsősége növekszik általa, az ilyen igehirdetés által. Tehát egyszerűen szólva, a Krisztust hirdetik, de nem követik. Mert a követés, a döntés, irány egyértelmű magatartás. És hát ezt hiányolt az én rokonom. Bizony nehéz jó választ adni, hogy miért is nincs ez így, miért nem így van minden kereszténynél. Talán az üzlet érdekében, de azon túl is van benn egyfajta félelem, mert az Isten igéjének ereje megriaszt. A világgal csendben kiegyező kereszténységet megdermeszti, megijeszti, mert riasztóan radikális az Úr igéje, ha komolyan vesszük. Ott le kell mondani némely dologról, magam dicsőségéről, ott fel kell fedezni, hogy talán még az érdekeim is sérülnek esetleg. Nem biztos, de az biztos, hogy nem a Demetrius félék közt van a helyem. De hát persze a többségünk nem ebben az egzisztenciális helyzetben van, de mindenki számára ott van a választás. Rábízom-e magam az Isten igéjére, mégpedig egyre teljesebben, ami engem formál, és így kell a közösségben lennem, a házasságomban, a családomban, a gyülekezetben, kis körökben, és így tovább, mert csak így lehet igazán, vagy így fog igazán az én életemben hatni, formálni engemet, vagy pedig nem merem magamat rábízni, mert meg fog változni tőle az életem. Netán ténylegesen családi ügyé válik, netán ténylegesen gazdasági ügyé is válik, és így tovább. Én azért nagyon szeretnék egy másik fajta ötvös történetet is elmondani, ugye többek előtt is, mert szoktam ezt idézni, hogy a magyar lakosságot felmérték, a lelki, szellemi, testi állapotát elég csúnya mutatókkal, de nagyon érdekes eredményre jutottak a szociológusok, hogy a templomba járó embereknél sokkal jobbak a mutatók. Ez megcsinálta egy csoport, nem akarom most idézni a nevét, a helyet, ahol ezt hozzá lehet férni. Az eredmény meglepő, sokkal jobb lelki-fizikai állapotban vannak a rendszeresen templomba járó emberek, és ez lemérhető a beteg állományok alacsony óraszámával. Figyeljük csak ezt az anti-Demeter történetet, hogy termel, mondjam így, a társadalom számára a kereszténység. És milyen különös, hogy a Demetereknek ez se tetszik. Mert legyen világos, hogy a Demeter féle lélek félelmetes ereje és sötétsége is jelen van ebben a történetben. A stadionba berohan ez a tömeg, akinek nagy része azt se tudja, hogy miről van szó, és azt mondja, hogy két teljes órán keresztül megállás nélkül üvölti, hogy nagy az efézusi Diana. Ez egy rémisztő démoni ordítás ebben a történetben. Pál így beszél róla, a korintusiaknak ír egy ilyen utalást, hogy küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, itt erre gondol, erre a szörnyű, rettentő helyzetre, ahol elégették ugye a méregdrága könyveket, nem vásárolták tovább az Artemis szobrokat, ott a vadállat, a fenevad ordít. És bizony megrendít, hogy ott is, ahol a társadalom számára tetten érhető módon pozitívan jelen van egy odafigyelő, odaszánt életű kereszténység, mert az ige hatalmától retteg a fenevad. Nagyon érdekes, és nagyon fontos ezt látnunk. Egy nagyon izgalmas Jézus filmet néztem meg, ahol Pilátus és Jézus beszélget, és mondja Pilátus, hogy hát ha nem karddal jöttök, akkor mivel jöttök? Azt mondja Jézus, szeretettel. Azt mondja Pilátus, az is veszélyes Rómának. Mert mind a kettőben változást akar. Az is veszélyes a birodalomnak. A fenevad attól is retteg. A szeretetnek is van hadüzenete, és a démoni fenevad dühöngeni kezd. Csak hogy ugye aztán a történetet is ismerjük, szétfoszlanak ezek az erők, ezek a démonikus kitörések, mert az Úr ereje által az ige hatalmasan terjed és megerősödik. Az Úr igéje bíztat és bátorít minket, akár egy csendes elhatározásra, akár közös indulásra, hogy mi Krisztus követőkhöz méltó módon kívánunk járni ebben a világban, élni a mindennapi életünket, odafordulni az ismerőseinkhez, barátainkhoz, a hitveshez, a családhoz, mert van egy hatalmas nagy támogatónk, az Úr igéjének félelmetes ereje. És ugyanakkor vállalni ezt, hogy ez egy hadüzenet is, ebben az értelemben, hogy ez megtörtént, hogy nem vállalok közösséget antilélekkel, nem vállalok közösséget az elvtelen kompromisszumokkal, az egyház gyalázókkal, még ha nem is tudom ezt kifejezni, de lélekben akkor is imádságban kérem az Úr igéjének győzelmét, és ebben erősítsen meg bennünket, ez a nagyon különös, nagyon izgalmas és nagyon mondjuk így, hogy mai történet, mert Isten meg fogja újítani az ő népét igéje és szent szelke által. Amen. A 380. dicsérettel készüljünk az úrvacsorára. Magasrátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, amiképpen ezt megőrizte számunkra Pál apostol az első korintusi levélben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárat is vettem, miután vacsorát volna ezt mondván, e pohár, az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, fájlaljuk a bűn rontását, amely halál betegséget, háború, gyűlölséget, tisztátalanságot, szenvedést hozott a világba és a mi életünkbe. Fájaljuk a mi erőtlenségünket, kicsiny hitűségünket, egyen-egyen életünknek a tisztátalanságait. Fájaljuk azt, hogy annyi mindent nem vallottunk be egymásnak, de előled is. Titkolunk, mint a gyermek, aki azt gondolja, hogy még bármit elrejthet. De most szeretnénk egészen megnyílni előtted, felszabadulni arra, hogy mindent elmondhassunk, mindent letehessünk, így kérjük a te bűnbocsátó kegyelmedet, szeretetedet, így kérjük a te megtisztító szent lelkedet a sákramentumban, te ígéreted szerint. Hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el közös bűnvalló imádságunkat eképpen. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretteim, ami hitünket már megvallottuk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor, most Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval és lelkismeretesen válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, s lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáldom, mi Urunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal. Amen. Helyünket foglaljuk el, és aztán pedig járuljunk az Urasztalához. Szép rendben a 441. dicsérettel kezdjük meg a éneklést, és aztán majd folytatjuk a 442-vel, 459-vel. Előtte pedig az Istennek báránya egy vers. 183.
Keresztény testvéreim, így szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát a bűnbocsánatért, Isten velünk közölt kegyelmét, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged ezen a napon. Köszönjük a te jóságodat. Köszönjük, hogy te vagy az, aki sasszárnyakon hordozod a mi életünket. Köszönjük az erőt, köszönjük a bűnbocsánatot. Köszönjük azt, hogy hihetünk benned. Olyan jó tudni azt, hogy a te ígéddel is megajándékozol minket, hogy a te ígédnek nagyon nagy ereje van az életünkben, hiszen mindig eléri a célját, meg tud szólítani, meg tud változtatni minket. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, mennyei édesatyánk, a testélet ígét, a te szent fiadat. Köszönjük neked az életünk hozott áldozatát. Annyira méltatlanok vagyunk erre, de mégis olyan jó, hogy ennyire szeretsz minket. Olyan jó, hogy van lehetőségünk mindig újat kezdeni, hogy van lehetőségünk bocsánatot kapni és megbocsátani. Kérünk azért, hogy te, a te szent lelked által erősíts minket, hogy amit ígérünk neked, azt meg is tudjuk tenni. Kérünk, hogy a te szereteted uralkodjék a mi szívünkben. Mindenható Istenünk, te áld meg minket így a családunkban, otthonunkban, áld meg emberi kapcsolatainkban, áld és erősíts meg minket a munkánkban. Te segíts abban, amikor az emberi betegségekkel, gyengességekkel kell küzdenünk. Te erősíts minket akkor is, hogyha talán azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb mindent tudunk megcsinálni, egyre erőtelenebbek vagyunk, egyre több betegség vesz körül minket, és nehezíti az életünket. Hadd tudjuk akkor is elfogadni, hogy a mi életünknek az a teljességet, hogy benned hiszünk, hogy hozzánk tartozunk. És olyan jó tudni, hogy te nem csak akkor hordozod az életünket, amikor jól vagyunk, amikor boldogok, egészségesek vagyunk, hanem hordozol minket a próbatételek, a nehézségek idején is. Kérünk, hogy így áld meg a betegeket, áld meg az időseket, te adj erőt minden naphoz, te légy azokkal, akik kórházban vannak, könyörgünk különösen ma a gyászolókért is, hogy te vigasztald meg őket, te állj mellettük ebben a nehéz időszakban, te töröld el az ő könnyeiket, és adj a szívükbe békességet. Eljét hozzuk azokat, akik a munkának a terhét hordozzák, hogy te hordozd őket magukat. És köszönjük mindenható Istenünk az elmúlt heteket, köszönjük a gyermektáborokat, annak minden örömét és áldását. Kérünk, hogy ez a továbbiakban is áldására legyen a családoknak. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket, foglaljon helyet a gyülekezet. Ma délután 5 órakor gimifi lesz, 6:30-tól nagy ifi. Kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán 9 órakor kézi munkakör, 10 órakor bibliaóra, és szerdán este 6 órakor lesz a női bibliaórának a nyári szünet előtti utolsó alkalma. Vasárnap 9:40-től imaközösségre várjuk a testvéreket, 10 órától istentisztelt, és délután ifjúsági óra szokott rendben. Hirdetjük az adakozást, hálánk jelét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az elmúlt héten Csákváron táboroztunk a gyermekekkel, nagyon nagy öröm volt ott lenni velük, Isten oltalmát tapasztalhattuk, és köszönjük a gyülekezetnek a hordozó imádságát, hogy gondoltak ránk imádságban. És szeretném buzdítani továbbra is a gyülekezetet a gyermekekért, fiatalokért való imádságra, hiszen ezen a héten utaznak a cserkészeink Somogypajszra, a 10 napos cserkész táborba, úgyhogy továbbra is imádkozunk a gyermekekért, hogy jó élményekkel, értékeket tanulva és egészségben jöhessenek haza. Hirdetjük azt is, hogy 2 évente van református ifjúsági találkozó, egy ilyen nagy országos ifjúsági találkozó, amely idén Debrecenben lesz, július 19-től 23-ig. Ha esetleg valaki még lemaradt volna a jelentkezésről, erre buzdítunk mindenkit, hogy lehet jelentkezni a Csillagpont református ifjúsági találkozóra. Az iratterjesztésben nagyon jó könyvek vannak, úgyhogy aki éppen nyári szabadságra készül, lehet magának olvasni valót erre az időre. Az elmúlt héten eltemettük Huber Gyula atyánk fiát életének 68. évében. Temetésén Isten igéje 1. Sámuel 2. részének a 6. verséből volt. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. És utolsó útjára kísértük dr. Hamza Józsefet is 73. évében. Az igehirdetés a 139. Zsoltárból hangzott. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családok életére. Mai Isten tiszteltem, megkereszteltük Gyarmati Imre presbiter testvérünknek az unokáját, Müller Mirát, Gyarmati Réka és Müller Gábor gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. Most pedig Isten tiszteltünk végén énekeljük a 192. dicséretet. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Amen.